de azok alakjai nem dallamosak. Soha se látszik meg a költő keze azon az alakon, melyben gondolatát elénk állítja. De olyan elme, mint az övé, idáig el se juthatott. Ő feldolgozásra semmiféle anyagot készen el nem fogadott. Minden anyagot megvizsgált előbb, hogy valódi-e az, s amellett és amiatt még gyűjtő és búvár törekedett lenni. Gondolkozása és tanulmánya csak nem egészen bírálattá és elemzéssé alakult át, s valósággal fiatal korának legtöbb irodalmi munkája is bírálatból áll. Aki mindig bírál, és csupán csak bírál, az nem kellemes lélek. De Salamon lelke csupa báj és kedvesség volt, nagy elmélyed dacára is. Akkora volt benne a gyöngétség, gyermekkedély, emberszeretet és magyarság. Alacsony, zömök termet, előrehajtott fejjel. Menése tétovázó, keze mozdulatai nehézkesek, ügyetlenek, arcbőre cserszínű és sötétbarna, szemei aprók, villogók, sötétek. Szeme fehére nem látszott a pillák miatt, de szemei örökké mosolyogtak, még akkor is, ha haragra gerjedt. Tatár jellege volt az egész arcnak, s aki találkozott, s futólag beszélt vele, nagyon megtisztelte volna azzal, ha benne egy falusi kávinista tanítót ismer föl. Egyébként egy jóképű miskolci csizmadia alakja állt benne előttünk. Pedig a történet nehéz kérdéseinek földerítésében a nagy gondolkozók közé tartozott, s büszkén vallaná magáinak a világ minden nagy nemzete. Elmondom gondolkozásának egy icipici történetét. A csocsai ütközetben súlyos sebet kapott. Ezzel befejezte honvéd életét, függetlenségi harcunkban viselt dicső, de névtelen szerepét. Talán eljutott a káplárságig, talán a hadnagyságig, talán addig se. Soha se kérkedett honvéd dolgaival. Mikor Tordán kedves városában fölléptették képviselőjelöltnek, ellene föllépett Tisza László, és győzött is. Minthogy Tisza Lászlóról elbeszélték kortesei, minő vitéz, honvéd volt, minő hűségesen harcolt, s mennyi sebet kapott Mórnál. 30 év előtt ilyen érvnek győzni kellett Tordán. Hiába ismerték, hiába szerették Salamont, Tisza László győzött, mert ő vitéz honvéd volt. Boldog idő, nemes férfiak, dicső nemzedék, mely bizalmát tűnődés nélkül ruházta a vitéz honvédre. Választás után búsan beszélgetnek barátai Salamonnal a bukásról. Hely, barátom, ha te honvéd lettél volna csak egy napig is. Hiszen voltam én fél esztendeig. Ha ne beszélj, no. Voltál egy csatában? A mezőségtől csúcsáig valamennyiben. Ne, te ne! De csak már sebet kaptál volna. Hát hiszen csúcsánál ágyúkerék törte össze a lábamat, mikor elvettük a némettől. Barátai úgy rohantak neki, mint az oroszlánok. Hogy nem tudtad te ezt nekünk előbb megmondani, hiszen akkor ebben is elérette Tisza Lászlót. Salamon elnevette magát. Hogy ő úgy megtréfálhatta barátait, szülőföldén való gyermekpajtásait, akinek még akkor sem mondta el honvéd érdemeit, amikor képviselősége függött attól. Amikor barátait csak azzal győzhettek volna. Kolozsvárott állott be honvédnek. Súlyos sebének hosszú gyógyulását is ott várta be. Tordai barátai mind honvédek voltak szintén ki erre, ki amarra. Hogy tudhatták volna azok Salamon honvéd érdemeit? A harc végén nem volt kenyeres, nem volt fejét hova nyugodtan lehajtani. Fölkerekedett, hogy elkiszáll majd Magyarországra túl a királyhágón. 4 forint a zsebben, egy pár váltó fehérnemű az iszákban, félig viselt, tisztes fekete ruha a testen, egy melegebb kabát, amolyan félig felöltő, félig köpönyeg a vállon, így indult útnak Salamon Ferenc, hogy hódítson, foglaljon, éljen, jövőt biztosítson magának. Szerencsésen elért Nagyváradig, s mire odaért, szerencsésen elfogyott a pénze. Ennek is volt egy kis oka. A királyhágón a csúcsai magaslatra gyalogszerrel bandukolt föl. A történetíró ösztönne támadt fel benne, igazán meg akarta nézni a csúcsai ütközet színhelyét. Át akarta tekinteni a terepviszonyokat. Itt állott a központ, erre amarra a balszárny és a jobbszárny. Föntebb a főhadiszállás, ahol a csata alatt ittasan szunyókált a hadvezér, úgyhogy dubai őrnagynak kellett átvenni a honvédsereg vezérletét. A jobbszárny egy csapatja, 200 vörös sapkás fönt a sebes körös balparti magaslatán. 6000 olát vers szét. aki oldalt és hátba szeretné támadni a magyar sereget, lent a befagyott körös medrén egy pár század vasas német robog előre, míg vezénylő főtisztjét két honvéd szuronyhegyel le nem veszi a lóról. Szemközt a német sereg központja kétszeres erővel. Itt egy üteg, ott egy üteg. Körös körül hó, zúzmara, csikorgó, hideg. A kéz odafagy puskacsőhöz, kardmarkolathoz. Magyarország történetírója megáll, s édes és keserű érzéssel keresi azt a helyet, ahol rohamra ment, ahol az ellenség ágyúját elfoglalta, s ahol piros vére kihullott a hóra. Megáll, körülnéz, apró fekete szeme messze-messze révedez az erdőkön és bérceken át. Lelke visszaszáll a Rákóciak, Betlenek és Hugyadiak korába. Pák Albert mindig azt mondta, Salamonnak bivaj borjúhoz hasonlít az arca. Nem volt igaz a Pák Albertnek. Én is jól megfigyeltem. Inkább hasonlított a bölény borjúéhoz, de nem az újvilági, hanem az óvilági bölényéhez, amelynek utolsó sarja 1808-ban halt ki Erdélyben. Nem az a hátraálló homlok és hideg, merev szem, mint a bivajnál, hanem az a busa homlok, széles arc, csillogó szem, mint a bölénynél. Nem önmagára gondol. Pedig zsebje üres, lába fáradt, nem tudja, mit iszik, s hova hajtja le fejét holnap után. Mégse magára gondol, hanem arra, hogyha már az olát, a szászt, a horvátot, a rácot, az osztrákot és az oroszt legyőzhettük volna, s most fénylő lobogójával vonulnánk büszke csapataink az ország fővárosába, diadalmi hálát adni a magyarok istenének. Hó, megállj, ki vagy? Hol a passzus? Zsandárok jönnek, elé állanak, s kemény hangon kérik tőle az igazságot. Odaadja, s odaad még egy forintot is. Azt láttam ki a szemükből, hogy valami csavargónak néznek. Így fogyott el utolsó krajcárja is, mire Nagyváradra ért. Ott Lukács Györggyel találkozott. Úgy emlékszem, őt említi. Annál volt és pihent pár napig. Ott értesült arról, hogy özvegy zsidó asszony ott a körös partján nevelőt keres fia mellé, s ígér szállást, mosást, élelmezést, fűtést, világítást, s havi 10 forint fizetést. Özvegy Jakabnénak hívták a jó asszonyt. Salamon Ferenc itt maradt, s elfogadta ezt a fényes állást. Bújdosó honvédnak fényes volt ez. Pestig jó lesz egyik pihenőnek. Fiú volt a háznál. Az egyik épp egészséges, ez volt az idősebb, talán 8-10 éves. Emellé kellett a tanító és a nevelő. Orvosnak szánták. Azzá is lett, ma is él. A másik pár évvel fiatalabb. Ez Siket néma volt, Istennek nyomorékja. Ezt nem szánták semminek. E Siket néma kedvéért mesélem el ezt az egész történetet, hogy tanúságot tegyek Salamon Ferenc elméjéről s ember szeretetéről. A 10 forint havi fizetésért tanította az idősebb fiút. Gondosan, lelkiismeretesen, a kötelesség egész érzetével. De maradt még ideje elég, s eszébe jutott, hát ha azt a szegény kis siketnémet megtanítaná ő beszélni. Hisz a siketnéma nem sokkal különb lény az eleven bodzafánál, hát ha lehetne belőle okos állatot, beszélő embert alakítani. A siketnémát 50 év előtt is tanították már arra, hogy a gondolatot lehessen vele közölni, s hogy ő is közölhesse mással. A kézfej 5 ujjának változata képezte a 25-30 betűt. A betűkből szavak, s a szavakból beszéd és társalgás. De arra, hogy a siketnéma hangos beszédre legyen képes, még nem gondoltak. Lehetetlennek tartották. Salamon Ferenc tűnődött. Miért volna ez lehetetlen? Gégéje, hangizma, nyelve, szája, ajkai a siketnémának is olyanok, mint a beszélőnek. Tüdeje is rendesen fújtat. Csak ki kell a módját a beszédnek találni. Ő kitalálta. A szegény fiú elé tartott egy botot. Úgy tartotta eléje, mintha mondta volna neki, ide néz, fiam, ez a bot. Akkor ujjával saját ajkára mutatott, s kimondta a szót. Bot. Mikor az ember e szót kiejti, két ajkát erősen összeszorítja, s aztán a levegő kirobbantása közben nagy hirtelen kinyitja, de úgy, hogy a két ajk közepén támadjon a nyílás, melyen a levegő kirohan. Az élesen figyelő gyermek nézte az ajkak mozdulatát, s megkísérlette utánozni. 10-20 kísérlet után eltalálta, s mikor eltalálta, Salamon elismeréssel helyeselte, s a fiú vállát megveregette, fejét simogatta. A bot után jött a fa, azután a mama, azután a macska, kutya, szem, ágy, nyelv, s így tovább. Az első hónapban 14 szónak kiejtésére tanította meg. Összesen 500 szóra törekedett megtanítani. Sikerült. A szavak a legközelebbi környezetre vonatkozó közhasználatú szavak voltak. Minek is több? Miller Miksa szerint a hegyi angol parasztnak, aki falujából sohasem lép ki, 300 szava van. Egy szegény siketnémának untig elég ennyi is. A fiúból betűszedő lett, s talán ma is él. De az egész Jakab családban, de az egész Nagyváradon senki se tudja, minő híres és nagy ember lett abból a szegény bújdosóból, aki azokat a zsidó gyerekeket oly nagy szeretettel tanította. De máshogy se tudják Salamon Ferenc találmányát. Ma már 100 intézet van a világon, ahol a siketnémákat így tanítják, de a tanítás története Salamon nevét nem ismeri. Hanem mikor otthagyta a nevelőállomást, az asszony 20 forint külön jutalmat adott neki elismerésül. Ezzel jött Pestre, és ezzel ment még Nagykőrösre is tanárnak, hol nyilvános életének második és igen kedves állomása volt.
Elhagytuk Székesfehérvárt, tovább zakatul velünk a vasút, elhagytuk az én falumat, Mezőszentgyörgyöt, s közkocsink felcsavarodott velünk a Balatonpart aligai magaslatára. Érdekes a Balatonnak itt a partja. E partot egyes részei szerint más meg más név alatt ismeri a vidék. E nevek is furcsák. Gamáca, Világos, Aliga, Akaratja, Csittény, Kenese, Máma. Mindegyik a partnak egyik érdekes részét jelenti. Régi nevek, régi szavak. Úgy tetszik, mint a Árpád magyarjai már itt találták volna. Legrégibb magyar okirat a Tihanyi apátság alapító levele. A korábbi keletűek vagy másolatok, vagy hamisítványok. Ez igazi. És e szavak közül egy-kettő már ebben a levélben is előfordul. Amikor a vasút már fönt robog a parton, egy mély bevágásban, egy helyütt a Világosi földszakadéknál egy pillanatra elénk bukkan a Balaton. Nagy Miklós rögtön odaállt az ablakhoz, s szemeit kimeresztve bámulta a víztükrét. De csak egy pillanatig. Újra bevágás jött, és csak pár perc múlva szűnt meg az akadály. Attól kezdve Nagy Miklósnak nem lehetett többé szavát venni. Elfelejtette Erdélyt, elfelejtette a Pojni Kalmát és a Tordai Bogácsát. Elfelejtette a vasárnapi újságot, csak bámulta a vizet. Gyulai Pál úrra nem tett nagy hatást. Vagy ha tett is, el nem ismerte volna a világért. Mert hogy ő elismerjen valamit, ami hiányzik, az akadémia kiadásai közül olyan nincs. Salamon Ferenc is némán gyönyörködött, de annál többet kérdezősködött Szilágyi Sándor. Szilágyi azt kérdezte, hajókáznak-e a parti lakosok? Azok bizony nem hajókáznak. De hát hogyan érintkeznek egymással? Nyáron sehogy, télen a jégen át. Fürödnek-e? Azt ugyan nem cselekszik. De hát mire használják ezt a nagy vizet? Salamon felelt meg helyettem. Ez bizony, Sándor, se ló, se szamár, hogy terhet rakjanak rá. Várjatok csak, erdélyiek, majd másképp beszéltek ti a Balatonról két nap múlva.
A vaskocsi fent robog a magasban. A part 60-70 méter magas, s oly meredek, mint a fal. Oldala tele a parti fecskék és varjak lyukaival, ahol fészkelnek. Lent a vízszélen selyemszőnyeg és sima füveny, melyen messze-messze be lehet menni a tiszta vízbe, anélkül, hogy elnyelni az embert. Közben-közben keskeny sávonként zugó nádasok. Azon túl a nagy víztükre, a túlsó parton ködbe és távolba enyésző hegyek. Ezer és ezer vízimadár a nádason belül. Tarkalibuc, fehér sirály, szürke vadlú csapatokban. Itt-ott egy-egy gémál őrt mereven, mozdulatlanul feltartott fejjel. Minő kedves zaj volna a madarok csevegése, ha nem zúgna, zörögne úgy a gőzkocsi. Százszínű pompájában játszik Nagy Miklóssal a vízszintükre. Ezüstfehér, halaványkék, haragos zöld, égszín, barnakék, óriási foltonként és vonalanként váltakozva. Itt állandó, amott változó, itt eltűnik, amott felbukkan egy-egy színárnyalat. Nagy Miklós nem érti, mert ő csak a vizet nézi, s az eget nem nézi. Pedig az ég s a Balaton vize együtt sír és együtt nevet, együtt derül és együtt borul, együtt mosolyog, együtt haragszik. Mint a hű szeretők és igaz hitvesek. Ha az egyiknek nézel a szemébe, tudod már, mi van a másikban is. A Tihanyi templom tornya s az akaratjai nagy szilfa farkas szemet néznek egymással. Melyik vénebb, melyik magasabb, melyik fenségesebb? Emberkéz építi az egyiket, Istenkéz a másikat.
Erdélyi barátaim figyelmét oda irányoztam a nagy szilfára. Oda nézzetek.
Ott áll a fa, az ős, öreg szilfa az akaratjai magaslaton. Földje maga büszkén néz szét a messze világba. Csodálatos alkotása a természetnek. Dereka, főtörzsöke, csak ember magasságnyi. Tehát nem volt társa közelben soha, nem versenyzett senkivel, bele se versenyzett senki. Születése óta magányosan állt ott a dombtetőn büszkén, védtelenül, viharok és villámok ostromában. Ha lett volna társa, vagy szomszédja, magasabbra nőtt volna törzse, s nem fejtette volna ki oly gyorsan, oly közel a földhöz koronáját. Egyik oldalán a csittényi szőlős kunyhó, másik oldalán az akaratjai csáda, néhány puskalövésnyire tőle mind a kettő. Csáda egykor, pusztai lakás ma. Hova lettek a csárdák? Hova tűnt el a csárdai élet? Gyermekkorom sok emlékét őrzi a csárda. Úgy megőrzi, alig jut belőle ma már magamnak is. Ahogy elmúlt a gyermekkor, úgy múlnak el a csárdák, úgy múlnak el az élet emlékei. Őskeleti, ős-magyar intézmény a csárda. Talán a hunok, talán az avarok még nem ismerték. Az a Priszkosz követ, aki Attilánál járt, nem beszél csárdáról. Mikor társaságával letelepedett éjszakázni, nem csárda mellé telepedett. Ha lett volna akkor csárda, hun vezetője odavitte volna éjjeli szállásra, s mikor jött a vihar és záporesős, a görög urak feje fölül elvitte a sátort, s úti málháikat belesodorta a szikes tóba, a csárdához menekültek volna eső elől, éjség elől, szomjúság elől. Ős magyar szó a csárda is. Hiába akarják tőlünk elvitatni polyákok, törökök, déli szlávok. Meg lehet, igaza van Vámbérinek, hogy őseink a perzsáktól tanulták el a szót és az intézményt. Meg lehet, hogy perzsa nyelven azt jelenti a szó ágas szín, bizonyos, hogy őseink hozták Európába. Ahol ivóvíz van, oda kutatásnak. Közelébe ágas szint, leveles szint állítanak. Az ágas szín mellé egy kis putri vagy hajlék, ebből a három épületből áll a csárda. Nem oly fényes, nem oly szilárd ugyan, mint a Baalbeki napisten templomának romjai, de céljuk, rendeltetésük épp oly kegyes, épp annyira Istennek tetsző. Kerítése nincs, kapuja sincs. S ha nincs kapu, be se lehet zárni senki előtt. Szabad a bejárás, szabad a megszállás mindenkinek. Nem is az emberért, inkább a lováért készült. Az ember tűrheti az éjséget, szomjúságot. Jóra való ember lovát éhezni, szomjazni nem engedi. Megitatja a kútnál, beállítja árnyékba a szín alá, vet neki egy marok szénát, zöld füvet vagy eleséget, s pihentetés után úgy megy tovább. Maga az ember bemegy, vagy be nem megy a csárdába, nem tartozik a dologhoz. Árnyékért, pihenőhelyért, itatóvízért úgysem szabad pénzt elfogadni magyar embernek. Csak németnek szokása lakat alatt tartani a vizet és födeles árnyékot. Erős igazsága van a németnek, de erős és szép igazsága van a magyarnak. Hisz a ló gazdája azért egy hajtóka italra vagy többre mégiscsak benéz a csárdáshoz is. Ez a csárdás haszna, de azért, hogy fáradt állat megpihenjen, szomjas állat elverhesse szomját, hasznot húzni embertelenség. Ott volt még az én gyermekkoromban a Cinkotai, a Pinkóci, a Tekeresi, a Gamászai, az Akaratjai, az Alsódakai, a Felsődakai, a Geleméri, a Fűzfői, az Almádi csárda. Egy pár még ma is fennáll, ma is csárda. Búsul, szegénykedik, csárdás a gazdaságból éldegél, vendéget alig lát, utasember elkocog mellette, a muzsikus cigány rá se gondol többé, hanem azért mégis csárda. Urasága csárdának felejtette. a legtöbbje gazdasági tanyává alakult át. A Pinkóci csárdát Nemes vármegye pusztította el ott a Hódosi erdő mellett. De végképp kipusztult már a Hódosi erdő is. Bokros tölgyeinek semmi nyoma többé. Az Akaratjai csárda se csárda már több, mint 40 esztendeje. A Balatonnak ezt a részét Balatonfőnek nevezik. A balatonfői partok azok a magas és meredek partok, amelyekről már megemlékeztem. Azt a magaslatot, amely az Akaratjai csárdához fölvezett, Tikacs néven nevezte el az őslakó.
Erre szoktak szüleim nyaranta a balatoni fürdőre járni az Akaratjai csárda aljába.
Egy mély szakadás van itt a nagy partok között, mintha óriási vízmosás volna. Itt le lehet szállni a vízhez. Ide jön vasárnaponként 100 meg 1000 kocsival a mezőföld népe, kivált aratás és cséplés után fürödni, a cséplés és nyomtatás porából kitisztulni. Ellepik a sekély vizet a nádason kívül. Ha a partról, a magasból néznök, úgy tűnik elénk a sok emberfej, mintha télen óriási varjúsereg lepi el a havas mezőt. Mert kopasz embert és szőke embert a mezőföld alig ismer. Füdő után körbetelepszenek az összevalók, előszedik a pogácsát, sonkát, kulacsot, s jó kedvel beszélik egymásnak, ki milyen mélyen ment be a vízbe. Úszni nem tud senki. Azt pedig mindenki tudja, hogy aki nyakig érő vízbe bemegy, ha úszni nem tud, többé vissza maga erejével nem jöhet. Beszívja a Balaton.
Apám tudott úszni. Megtanult a gyermekkorában a szilasi úszólápon. Ma már ez nincs meg az ősitelken. 1851-ben történt az eset. Lementünk fürödni. Anyámnak nem volt szabad a nyílt vízen fürdés, de ő is eljött, és egy pokrócon leült a homokos partra. Apám beúszott a nádason belül, s amint ott lubickol, jön vele szemközt lassú mozgással egy termetes hal. Vagy a hullám hányta, vagy a szellő tolta, de a vízszínén jött feléje. Első pillanatra nem ismerte föl. Akkora volt, mint egy jókora harcsa, de se bajusza, se pikkelye. Mikor közel ért hozzá, kitért előle. Nagy hallal szabad vízben, puszta kézzel viaskodni nem okos ember dolga. De amint mellette úszkált, észrevette, hogy a hal tártogat, s többet fekszik oldalán, mint hasán. Haldoklott a gyönyörű állat. Nem volt semmi sértődése, haldoklott öregkora miatt. Apám a kopoltyúja alá tette bal kezét, s jobb kezével iparkodott kifelé vonszolni. Haldokló állattal könnyű lesz elbánni. Csak hogy az a haldokló állat a fogas király volt, s a király akkor is hatalmas, amikor haldoklik. De azért kihozta. Egyet-kettőt vetett magán ő felsége, de apám erős ember volt, keményen fogta. Kivezette a lábolható vízig, ott ülébe vette, s anyám lábához oda tette a homokra. 40 fontos óriási fogas volt. Mióta uralkodhatott már a vizek mélységein, nem tudják azt a tudósok. Hálót, szigonyt, erősebb ellenséget el tudott kerülni. Szerencsésen eljutott az emberi kor legvégső határáig. Hanem hát mégiscsak király volt, aki fogát se könnyen, se ingyen oda nem adja. Ott feküdt anyám lábainál. életnek jelen nem látszott már rajta. Anyám minden gondolat nélkül cipellős lába fejével megérintette az orrát. Erre egy szempillantás alatt mélyen bekapta anyám lába fejét, és irtóztató fogait összeszorította. A sikoltársa apám odaugrott, letérdelt, és két kezével megkísérlette a fenevad állkapcsait szétfeszíteni. De roppant ereje se volt erre képes. Talán a test síkossága miatt se tudta egész erejét kifejteni. De hihetetlen erő van a hal állkapocsizmaiban. Anyám a fájdalom és ijegység miatt elájult. Mi, gyerekek, meredt szemmel néztük a küzdelmet. Apám kegyetlenül káromkodott, és oda kiáltott kocsisunknak. Hozd ide a kalapácsot! Bükki István volt a kocsisunk. Öreg, pupos, régi hűcseléd. Oda csomagolt a kocsihoz, a tarisznyából kivette a kalapácsot, és átadta apámnak. Csak a kalapács orsával lehetett a haldokló, vagy talán már halott állat állkapcsai közül anyám lábát kimenteni. Szerencse, hogy akkor nem volt még félcipő vagy kivágott cipő. De így is nagy sebje volt anyámnak. Rögtön öltöztünk, és mentünk fel a csárdához. Ott apám finom törkölypálinkával kimosta, és aztán bekötözte a sebet. Begyógyult szerencsésen. Hanem az eset miatt mégiscsak elmaradt a nagy szilfa látogatása. Pedig e napra már előre kitűztük. Elmegyünk tövébe, megnézzük területét, leülünk árnyékába, megszámláljuk főágait. Ami elmaradt akkor, megcsináltuk máskor.
Részleteket hallhattak Eötvös Károly Balatoni utazás című művéből. Közreműködött Cserepes Tünde és Bara Péter. A Szeressétek Ódor Emiliát című filmből Tamási Zdenko szerzeményét idéztük, és hallhatták a Verbunkosok Veszprém vármegyéből című gyűjtemény darabjait Horváth Anikó előadásában fortepiánon. A szkercót általában minden második vasárnap délután 3